Ki volt a magyar Rómeó és Júlia? Milyen szenzációs lélekvándorlást tartott a lázban a 30-as években a magyarokat? Mi miatt perelt egy amerikai producert, barátnőjével közösen Fedák Sári? Ki volt a mozi első áldozata? És kik voltak Budapest ikonikus figurái? Sok-sok kérdést feltehetnék még a Mi magyarok a század előn című könyvből. A kötetben 51 szenvedélyes történetet írt meg Sall Endre, az Újságmúzeum szerzője.
Eleve egy nosztalgikus alkat vagyok, és engem különösen vonzott mindig is a század elő. A század elő irodalma, a század elő kávéházi élete, a század előnek a stílusa. Úgyis hát ne felejtsük el, hogy hát fantasztikus, ha csak veszük az öltözködést, vagy veszük az épületeket, vagy a bútorokat, hogy mennyire stílusos volt, és mennyire különleges. Na ez a világ engem mindig is vonzott, és szerettem volna egy kicsit belecsöppenni ebbe a világba, és megismerni az akkor élő embereknek a gondolatvilágát, érzéseit. Ez ösztökélt arra, hogy kutató munkába kezdjek.
Az a furcsa gondolatom támadt, amikor befejeztem a könyved olvasását, hogy vajon reprezentatív-e ez a könyv? Tehát, hogy tényleg ennyi szélhámos, ennyi pisztollyal a másikra támadó, ennyi szerelemféltésből vagy egyéb szenvedélyből öngyilkos, ennyi magát másnak kiadó ember élt akkor, vagy egyszerűen most ugye belesűrítetted ebbe a könyvbe, ezek a témák érdekeltek téged, és ettől egy egészen túlfűtött világnak tűnik ez a század elő.
Ugye reprezentatívnak nem mondanám, tehát nem a statisztikai hivatal vagyok, de az biztos, hogyha csak megnézzük azt, hogy a század előn például napi szinten több párba is volt, tehát rendszeresen párbajoztak, ugye egy sértés elég volt ahhoz, hogy karddal vagy pisztolyjal párbajozzanak, vagy ha megnézzük azt, hogy a napilapokban, hát az úgynevezett életutaknak, ugye elegánsabban fejezték az öngyilkosokat, egy külön rovata volt, és napi szinten 6-8-10 bejegyzés is született sajnos. Vagy ha megnézzük azt, ami olyan érdekes, hogy volt olyan időszak, amikor álgrófnőből vagy 17-et jegyeztek fel az újságok egy időben, tehát olyan hölgy, aki grófnőnek adta ki magát, és így próbált mérszhez jutni. Vagy ha megnézzük azt, hogy például írok a könyvben Fedák Sári szobalányáról, aki ugye hát elcsente az értékeket a lakásokból, ahol szolgált. Na most akkor kiderült az is az újságokból, hogy nem csak ő volt az egyetlen, hanem rendszeresen sokan abból éltek, hogy beálltak szobalányként, és így rövidítették meg a gazdájukat. Tehát nem a reprezentatív, de viszont, ahogy mondtad, ez egy túlfűtött, szenvedélyes, egy nagyon izgalmas korszak volt. Ez a közeg, ez ontotta magából a történeteket. Nekem a Vendéger bácsi, Vendéger Hellik a kedvencem. Ő a bértapsoló királya volt. A század előn még működött az, hogy bértapsolók a színházi előadáson a csúcsjelenetben megtapsolták a színésznőket. Hát ezeket a bértapsolókat a színésznő pár koronáját vették föl. És Vendinger bácsi volt az, aki 34 éven keresztül az operában és a Nemzeti Színházban is a bértapsolóknak a vezetője volt, az ő karlendítésére tapsoltak a felbérelt fiatalok, akik perecet meg belépőjét kaptak mindezért. És Vendinger bácsi annyira elhivatott volt, hogy 34 éven keresztül minden előadásnak a főpróbáját is megnézte, hogy tudja, hogy mikor kell tapsolni, mikor jön a csúcsjelenet. Minden szenvedélytől ugyanis, mikor időskorában meghalt, utána megtalálták a noteszát, amivel fel volt jegyezve az utolsó egyhavi bevétele, és kiderült, hogy az előtapsolásért, tapsolásért 70 korona bevétele volt, viszont kiderült, hogy a feleségének egy rokona meghalt, és onnan havonta volt egy nagyon komoly apanás, 2500 korona, tehát egy dúsgazdag ember volt, de olyan szenvedélye szerette a színházat és az operát és a kultúra, hogy erre áldozta az életét. Gondoljuk el, hogy ha Párizsban, vagy Londonban, vagy New Yorkban lett volna egy Vendéger bácsi, szerintem minimum, hogy a színházak előtt valahol egy emléktáblája van, vagy egy szobra van. Én örülök neki, hogy sikerült őt megtalálnom, mert ahhoz, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, vagy hogy aki Budapesten él, hogy tudja, hogy hol él, és annak mi a múltja, az egy nagy mozaikból áll össze, és ennek a mozaiknak egy kis apró darabja Vendéger bácsi is, akit viszont szeretnünk kell, és ismernünk kell őt.
Milyen volt a színésznők státusza a század előn? Ez azért is érdekes, mert ahogyan az ember végigolvassa a könyvedet, kiderül, hogy külföldi uralkodók közelébe kerülhetett az, aki színésznő volt, vagy ugye hát nyilván Amerikába is mehetett, ha szerencséje volt.
Hogy hát a színésznőnek lenni Budapesten, az egy fantasztikus dolog volt. Ez főleg miután bejött a Néma film, és aki ott ugye a Néma filmbe szerepelt, divatdiktátorok voltak, igazi sztárok voltak, mindenki leste őket. Vegyük csak azt, hogy az első generációból például a Fedák Sári, hát ő aztán tényleg egy minden lévet kanál volt, tehát a könyve is többször szerepel, ugyanis hát ő volt az, aki például ugye egy másik színésznővel összeállt, és Amerikában pert indítottak egy magyar származású producer ellen. Nem mesélem a végét, de a lényeg az, hogy jellemű Los Angelesben még elfogadó parancsot is kiadtak.
Azért, mert hogy az a másik színésznő azt mondta, hogy házasságot ígért neki ez a producer.
Igen, Aknai Vilma azt mondta, hogy a producer, ez egy dúsgazdag ember lett, házasságot ígért számára, és nem tartotta be, és ilyen jogcímen perelték be. Amerikában egy hatalmas visszhangja volt egyébként ennek a pernek, a Magyarországon is mentek ki újságok. Végül elbukták a pert. Budapest pezsgő város volt, rendszeresen jöttek különböző királyok, királynék, itt szálltak meg, megcsodálták a várost, és igenis, aki bekerül színésznőként ebbe a körbe, vagy akár olyan is megtörtént több esetben, hogy csak úgy megjelent a képe a színházi életbe, ami színházi élet, egy nagyon névós, a Európa egyik legjobb színházi újságja volt, Ince Sándor szerkesztette. Ha valakinek ott megjelent a képe mondjuk címlapon vagy belül, hihetetlen karrier válhatott rá, és nem csak színésznőként, hát ugye a gazdag emberek körében is, hát azért a gazdag emberek számára az imponált, hogyha egy ünnepelt színésznővel élhetnek együtt, és hát a könyvben is több helyen a tetten érhető ez. Beszélhetünk ugye Benkő Rózsiról, ő is a századon egy nagyon ismert színésznő volt, aki például a titkos szeretője volt első Sándor szerb királynak, és hát több ilyen történet is van benne. Van olyan színésznő, akinek hatására idézőjelben megbukott egy miniszter is, mert hát elbújva megtalálta egy rendőr a kocsiába. Tehát vannak ilyen pikás történetek is a könyvben.
A spiritualitás mennyire volt jellemző ebben a korban, vagy hogy mennyire voltak hiszékenyek ennek a korszaknak a szülöttei?
Nagyon izgalmas történet, és ezzel a világsajtó is foglalkozott akkor. Volt egy izgalmas lélekvándorlás Budapesten a 30-as években, amikor egy 16 éves magyar kislány Iris lefeküdt aludni, és másnap pedig egy 13 gyerekes spanyol munkásnőként ébredt föl, és csak spanyolul beszélt, és a vőlegényét, Pedrót kereste. Ugye ez döbbenetes, az ember azt gondolná, hogy ezek után hát egyből rendőrségre mentek, vagy orvoson rohantak a szülők, de nem ez történt, másfél éven keresztül próbáltak, már Luciával úgy hívták a spanyol munkásnőt, megértetni magukat, ugye a lányuk testébe volt zárva, és csak 35-ben, tehát 1935-ben, másfél évvel később egy újságíró meghallott ezt a történetet, és akkor került nyilvánosságra, hát őrületes felhajtás támadt, külföldön is jöttek újságok tudósítani.
Mi nem is beszéltünk a gyönyörű fotókról, ezért egészen csodálatos, tehát mint egy album olyan ez a könyv.
Az illusztrációk is nagyon-nagyon jól illeszkednek a kötethez, ez egy kemény táblás, szép kötet. Én azt mondom, hogy ha valaki szereti a nosztalgiát, vagy pedig a szerettei között van, aki szereti a nosztalgiát, ezt a századás hangulatot, de ezt tényleg át lehet adni, akár csomagolás nélkül is, mert ez nagyon-nagyon szép és nívós kiadvány.
Salendrével beszélgettünk Mi magyarok a század előn 51 szenvedélyes történet című kötetéről, ami a Libri kiadó gondozásában jelent meg.